Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Nálad van az élet forrása. Uram, a Te világosságod által látunk világosságot. Terjeszti kegyelmességedet a Te ismerőseidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Amen. Magasztaljuk Urunkat, közösen 134. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Úrnak szolgái munkáját. Foglalva. 392. dicséretünket keressük meg, énekeljük el mindegyik verszakát, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét, a Királyok második könyvéből a 12. részt.
Joás 7 éves korában lett király. Jéhu 7. évében kezdett uralkodni Joás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibjá volt, Beer-Sebából származott. Joás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az Úr, mivel erre tanította Jojáda főpap. Csak az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép még áldozott és töményezett az áldozó halmokon. Joás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az úrházába visznek, a forgalomban lévő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az úrházába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. De Joás király 23. évéig sem javítatták ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Joás király hivatta Jojádá főpapot, meg a többi papokat, és megkérdezte tőlük, miért nem javítatjátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a népnek a pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jojádá főpap vett egy ládát, a fedelén lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úrházába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az úrházába vittek. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték és megolvasták az úrházában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak rendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úrházánál dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak fát és faragott köveket az úrháza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüstárgyat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el. Csak a jóvátételi áldozat és a véráldozat pénzét nem vitték be az úrházába, ez a papoké volt. Akkor tájban vonult fel Hazael, Arám király a háborút indított Gát ellen, és elfoglalta. Majd elhatározta Hazael, hogy Jeruzsálem ellen vonul, ezért Joás, Júda királya fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyeket elődei Josafát, Jórám és Ahazia, Júda királya oda szenteltek, és a maga szent adományaival, meg az úrházának és a királyi palotának a kincstárában található összes aranyjal együtt elküldte Hazájának. Arám királyának, mire az elvonult Jeruzsálem alól. Joás egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Udvari emberei fölkeltek, összeesküvést szőttek ellene, és megölték Joást Bét-Millónál, amikor Sziglába ment. Jozakár, Simeát fia, és Jehozábád, Sómér fia voltak az udvari emberei, akik megölték, és ő meghalt. Ősei mellé temették Dávid városában. Utána a fia, Amacia lett a király.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek fennállva, imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönöm meg, hogy mostanáig megtartottál és megőriztél. Köszönöm, hogy a mai napon is vágyat ébresztettél a szívünkbe, hogy így együtt lehetünk, és így adhatunk hálát mindazért, amit ezzel elvégeztél bennünk. Köszönöm, és köszönjük azt, hogy megőriztél az úton az idevezető szomszédos úton bennünket, hogy a te ígédet halljuk, hogy épüljünk általa. Adj nekünk nyitott füleket, nyitott szíveket, hogy a te ígéd behullva a szívünkbe megfogadjon, és érett gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Köszönjük azt, hogy kérhetünk azért, hogy gondolatainkat kedd el, és a te irányadba fordítsad, hogy minden körülöttünk zajló világi életből te rád figyeljünk, és meghalljuk a hozzászóló szavadat. Kérünk lelki pásztorunkat is, te adj neki a te szódat a szájába, és hogy tudja hinteni a magot, hogy megtérések szülessenek ebben a gyülekezetben is, hogy a te néped bővüljön, sokasodjon a te dicsőségedre. Áld meg így Isten tiszteletünket, kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Készüljünk közösen énekszóval is az ige hirdetésre. Énekeljük el, testvéreim, a 378. énekünknek 4. és 5. versszakát. Kérem Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Királyok 2. könyvéből a 11. és 12. rész válogatott verseiben. Elsőként a 11. részből olvasom az igét. A 11. verstől. A testőrök fegyverrel a kezükben felálltak a templom jobb oldalától a templom bal oldaláig, az oltárhoz és a templomhoz, és körülvették a királyt. Akkor Jójáda kivezette a királyfit és fejére tette a koronát. Kezébe adta az uralkodás okmányát, és így királlyá választották, és felkenték őt. Tapsoltak és így kiáltottak, éljen a király! 17. versben ezt olvassuk. Jójáda azután szövetséget kötött az Úr, a király és a nép között arra nézve, hogy az Úr népe lesznek, ugyanígy a király és a nép között is. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az Úr, mivel erre tanította Jójáda főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint az elmúlt napokban, pénteken és szombaton olvastuk a felolvasott ige szakaszokat. Tegnap, amikor együtt lehettünk presbiterek és feleségeik csendes délelőttön, a most felolvasott ige résznek az első fele ott is elhangzott, a Királyok második könyvéből, a 11. részből. Bevallom őszintén, hogy sokszor, amikor az Ószövetség lapjai kerülnek elénk, akkor egyfajta belső feszültség és egy idegenkedés lesz urán rajtunk. Belső feszültség és idegenkedés azért, mert korban távoli időket szólaltatnak meg a Szentírás írói. Ahol jár ez a történet, a Krisztus születése előtti 800-as évek időszaka. 840-től 801-ig volt uralkodója a júdeai országrésznek, azaz a déli országrésznek Jóás király. Mit kezdjünk egy 3000 éves leírással? Időben távoli. Társadalmi berendezkedésében teljesen más, mint a mai. Bár akár a tágabb környezetünkben is ismerjük, hogy működik a mai napig királyság, de az nem az a királyság, amely 3000 évvel ezelőtt fennállt. Sok esetben szimbolikus, sok esetben protokoláris a mai rendben, a mai világban, legalábbis legtöbb helyütt itt Európában. Sőt, azt is látjuk, hogy ez az a világ, amely tőlünk kulturálisan is. Sőt, bizonyos tekintetben, ki kell mondanunk, hogy a szertartások tekintetében, vallási értelemben is idegen világ. Látunk itt cselszövéseket, hallunk harcokat, áldozatokról beszél a Szentírás, áldozó halmokat mond, meg tömjénezést, ezek a mi vallásos gyakorlatunktól távol eső kifejezések. És mégis a cselszövés és fondorlat mögött ráismerhetünk saját magunkra. Engedjétek meg, hogy csak egészen röviden, de még arról szóljunk, hogy hogyan is lesz ez a bizonyos Jóás király. A pénteki bibliaolvasó kalauzi részben egy krimibe illő jelenetet olvasunk és hallunk, vagy legalábbis egy hatalmas belső feszültséget, amikor is van egy anyakirálynő, aki meggyilkoltatja a királyfiakat, aztán van egy Jóás, akit megmentenek, Jójáda főpap, meg a felesége megmentenek, 6 évig rejtegetnek a templomban, majd pedig fogja Jójáda király a gyermeket és királlyá teszi. Ezt olvastuk most itt a felolvasott igének az első felében, legalábbis az alapigéből választott textusunk van. Többenetes, hogy mennyire szervezetten és rendezetten történik mindez, azért, hogy Isten ígéretei megmaradjanak. Azért, hogy amit Isten Dávidnak mondott, az éljen, és a jövőben is lehetőséget biztosítson Júdának. És mikor ezeket a szavakat mondom, belül újra érzem azt a feszültséget, amit az előbb említettem, hát mi közünk van nekünk ehhez. Nos, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy 3 pontba összefoglalhassam, hogy mi közünk lehet nekünk ehhez. Az első, amit ebből az igéből számunkra, mai gyülekezet számára Isten szent lelke segítségével elmondhatok, hogy elköteleződés nélkül nincsen Istennek tetsző élet. Elköteleződés nélkül nem lehet szolgálni a mi Urunknak. Mi így fogalmazzuk mindezt, a Szentírás újszövetségi és ószövetségi igéje azt mondja, megtérés nélkül nem lehet Istennek szolgálni. Nem lehet Mert hogyha elköteleződés nélkül az Isten irányában való elköteleződés nélkül szeretnénk szolgálni, akkor bizony olyanokká leszünk, mint ez a világ, amelyben élünk, és jellemzője az, hogy mindig étlapokról, vagy más szóval menürendszerből választ. Néhány alkalommal el szoktunk menni gyors éttermekbe, és a legborzasztóbb, még akkor is azt mondom, hogyha oda megy az ember, hogy a gépjárműjéből ki sem kell szállni, és egy monitort bámul, és közben egy hangot hall, jó napot kívánok, tessék rendelni. És nem a személyt látom, nem az ő arcát, nem az ő tekintetét, hanem látom a cechet a másik oldalon, és azt mondja, ellenőrizze, minden rendben van-e. Egy menüből választott kereszténységet is élhetünk. Az, amikor azt mondjuk, hogy valamit elfogadok az Isten igéjéből, valamit elfogadok az Isten szavából, valamit pedig nem. Valamit kiválasztok, valami az enyém, valamire pedig azt mondom, hogy Uram, vagy még azt sem mondom, hogy Uram, ezt azért nem, ez sok. Egyik kedves presbiter társunknak a bizonyságtétele volt az, amikor nem pusztán az Istennel való kapcsolatát írta le, hanem a mi közösségünkkel való kapcsolatát is, a református egyházunkkal való kapcsolatát is, akkor így fogalmazott egy alkalommal, hogy számára a belső lelki tusát, harcot az jelentette, hogyha ő egy közösségnek, egy gyülekezetnek a tagja lesz, akkor annak a hibáit is el kell fogadnia. Hogyha ő belép a református egyházba, akkor a hibáit is el kell fogadnia. Mert könnyű kívülről azt mondani, hogy ez és ez és ez és ez nem jó, helytelen, és milyen nehéz azt mondani, hogy mégis vállalom. Kedves testvérek, az Isten igéje mindig döntési helyzet elé állít bennünket. Ugyanis a mi életünk is repedezett. Nem csak arról van szó, amit a felolvasott ige elmond, hogy a templom falai repedezettek, nem csak arról van szó, hogy 23 éven keresztül nem sikerül kijavítani, hanem bizony sokszor a saját életünk ugyanígy repedezett, tátongó életet mutat, hiányoznak belőle alapok, hiányoznak belőle tartó oszlopok, megégett a kapuja, megégett a szemöldök fája, és kiállt, és sóvárog. Hogyan tovább? Elkötelezettség nélkül, az Úr iránti elkötelezettség nélkül nem lehet szolgálni. A felolvasott igében azt látjuk, és azt olvassuk először a pénteki ige szakaszban, hogy vannak elkötelezett emberek. Jójáda a főpap, aki mindent vállal, egy teljesen anarchikus környezetben, vagy zsarnoki, diktatórikus környezetben később azért, hogy hűséges maradjon az ő urához, Jézus Krisztushoz. Van valaki, aki nem kíméli az egzisztenciáját, nem félti a jövőjét, de hűséges marad az Úrhoz, mert ismeri az Isten igéjét. És a felolvasott történetben azt is hallottuk, hogy ez nem csak a főpapra igaz, hanem bármilyen furcsa, talán megmosolyogtató, ez is egy picit a mi világunkban idegenkedésre ad okot, hogy egy 7 éves királyt, egy 7 éves királygyereket felültetnek a trónra, és a kezébe adják a szövetségnek a könyvét. Mózes könyvében olvashatjuk a király választásának a törvényét, hogy le kellett másolniuk, és kezükbe kellett venniük az Isten törvényét, hogy e szerint éljék az életüket. A szövetségkötés, az elköteleződés az Isten irányából jelenik meg. Az Isten hív bennünket erre a szövetségre. Az Isten hív a szövetség megújítására újra és újra. Így olvassuk és így halljuk a Szentírásból azokat a felemelő pillanatokat, amelyek nem egyszeri események, amikor a honfoglalás befejezéseképpen a sikemi országgyűlésnél Józsué azt mondja, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Így olvassuk Nehémiás könyvében, amikor helyreállítják a templomot, az Úrnak fogunk szolgálni. És így olvassuk most itt, ebben a fejezetében is a Szentírásnak. Elköteleződés történik, mert elkötelezett emberek vannak, az Úrért elkötelezett emberek. Ott van a főpap Jójáda, ott lesz a 7 éves gyermek Jóás, és fogadalmat tesz a nép is, hogy az Urat fogja szolgálni. Sokszor kérdezzük azt, kedves testvérek, hogy elköteleződés megye parancsra. Nyilvánvalóan nem. Az elköteleződés, a döntés, az Istennel való szövetség megújítása vagy megkötése, az az ember szabadsága. Ez a mi felelősségünk. És amikor erről beszélünk, hogy felelősség, akkor megérkezünk a második ponthoz, amit szeretnék a szívetekre helyezni a felolvasott ige alapján. Mert az elkötelezettség az felelősséggel is jár. Nagyon szép, ha felolvasott ige környezetében, abban a belső tusában, amikor Jóás királyt, idézőben mondom, trónra emelik, akkor mennyire megszervezi Jójáda főpap mindezt. Mert felelős ezért. És azt mondja a Szentírás, és egy magyarázó hozzáteszi, én pedig hadd igazoljam mindezt a szabad, nem azért, mert olyan bölcs vagyok, hanem már én magam is a 11 néhány éves lelkipásztori szolgálatomból ezt megtanultam. Jójáda főpap minden katona mellé oda tesz egy lévitát vagy egy papot. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a felelősség az ebben a kérdésben különösen is fontos. Tudnék, látom, hogy a lévitákat, az egykoriakat és a maiakat bizony nagyon nehéz rendhez szoktatni. Tehát, hogy is mondjam, nem mindig a pontosság a mai lévitáknak az előnye, vagy nem mindig a pontosság az erénye. Egyik konkrét leszek, az egyik presbiter testvérünk mondta el, hogy a gyermekét keresztelték egy római katolikus közösségben, de most nem a katolikus közösség ellen szeretnék beszélni, és ott volt a teljes család, és megérkezett a lelki pásztor, aki ránézett a családra, és azt mondta, hogy maguk itt a templomban, szombaton, azt mondja, hát keresztelő lesz plébános úr. Elővette a noteszét, ja tényleg. Tehát a léviták mellé jó, hogyha odállítunk egy katonát, aki tudja, mi a rend. Bizony gyakran a mai keresztényeket, és így mondom, nem csak a papokat, a lévitákat is fenyegeti az e veszély, hogy nem tudják, mi a rend. Nem tudják, hogy mi az, amit meg kell tenni. Hogy nem csak elköteleződés van, hanem ez jár, tartozik felelősség is. És persze minden katona mellé pedig oda kell tenni egy lévitát, egy papot, mert nem az erő demonstrációról szól ez, hanem az Isten szolgálatáról. A felelősség pedig, kedves testvérek, megnyilvánulhat nagyon-nagyon sok mindenben. A felolvasott igében a felelősség úgy jelenik meg, hogy kié az a gyülekezet, vagy kié az a közösség, kié az a templom, kié az az imaház, amelyben zajlik a mi hitéletünk. Kinek a felelőssége? Milyen felelősséggel tartozunk a mi közösségünkért? A csobánkai reformátusságért? Van-e imaházhoz, templomhoz ragaszkodó élet? Vagy éppen nincsen? mind-mind felveti ezt a kérdést. Tudom jól, tegnap Esperes úr elmondta, hogy amikor a mi gyülekezetünkről beszélünk, vagy az én gyülekezetemről beszélek, és itt nem csak egy lelkipásztor mondhatja ezt, ez nem birtok viszont jelent. Nem azt mondja, hogy én vagyok ennek a gyülekezetnek a birtokosa. Egy lelkipásztor sem mondhatja ezt, egy presbiter sem, egy gyülekezeti tag sem, hanem ez azt jelenti, hogy ez az a közösség, ahová tartozom, amelynek én is ugyanolyan tagja vagyok, mint a másik. De pontosan ebben az esetben jelenik meg a felelősség. Ha én ugyanolyan tagja vagyok egy gyülekezetnek, akkor felelős vagyok érte. Hányszor tapasztaljuk, és hányszor látjuk azt, hogy a felelősséget megpróbálják átruházni és áttolni. Majd valaki más megoldja a mi problémánkat. Majd megoldja a közegyház, az egyházmegye, megoldja az egyházkerület, megoldja az állam. Ebben az igében valami csodálatos dolog történik. A király azt mondja, hogy a templom a gyülekezeté. A korábbi szokásokkal szakít, valljuk be őszintén, lássátok meg azt, mert a korábbi szokásoknak az volt a következménye, hogyha a király, a palota úgy döntött, hogy a templomban nem folyik kultusz, úgy döntött, hogy a templomban a kultuszt lerombolja, akkor nem adott rá pénzt. Akkor összeomlott minden, akkor romosak voltak a falak. És ebben a mondatban, ebben a történetben azt olvassuk, hogy a király a nép kezébe adja a templomot. A tiétek. A ti felelősségetek. Hiszem, kedves testvérek, hogy ma is így van mindez. Ma is. Hogy amikor repedéseket láttunk, mert mi láttunk az elmúlt esztendőkben, és amikor jó belépni ebbe a megújult, tiszta, szép imaházba, akkor a felelősség nem múlt el, mert ez a felelősség nem birtok viszony szerint, hanem tagság szerint a miénk. A tiétek. Közös felelősségünk az, hogy mi történik itt, ebben a hajlékban. Közös felelősségünk az, hogy mi történik itt Csobánkán, a mi református egyházunkban. Mert a munkák hátralévő részét nem fogja megoldani az állam. Tegnap presbiteri ülésen elhangzott, ma is nagyon sokan úgy gondolják, hogy az állam támogatja a csobánkai református egyházközséget. Jelentem, nem igaz. Nem azért, mert az állam nem támogatja az egyházat, azért, mert az állam nem támogatja a közvetlen gyülekezeti munkát. Csobánkára az elmúlt esztendőben egyetlen egy állami pénz sem érkezett meg. Minden, amit véghez vittünk, mindez, amit megtettünk, az a közös felelősségünknek a következménye. És hadd mondjam azt is, csak gyorsan számoltam, mert itt persejről és pénzről is van szó, hogy mindaz, amit felújítottunk az elmúlt esztendőben, majd 2 millió forintnyi beruházás, ami közösségünknek, a Csobánkán élő reformátusoknak, magukat reformátusoknak, vallóknak, összességében, hogyha mindenki hozzájárult volna ehhez, összességében 6500-6800 forintot jelentett volna személyenként. Ez a 2 millió forint. Most pedig azt látjuk, vagy azt halljátok majd, hogy bizony a megtakarításainkat is erre áldoztuk. Vagy egy részét erre használtuk fel. És hadd tegyem hozzá rögtön, a számok miatt kiszámoltam, elmondom Pomázon is, amikor beszélünk arról, hogy a pomázi templom felújítása mintegy 22 millió forintba kerül, akkor mindenki a szívéhez kap. Ez az összeg Pomázon, hogyha a pomázi reformátusokkal számolok, ott pedig 7400 forint lenne. 7400 forint. Tudom, hogy egy öttagú családnak, mint mondjuk a miénk, az 37 000 forint, ezt bevallom, ez lehet, hogy egy nagy összeg, de összességében a közös felelősségből látjátok, azért nem egy lehetetlen feladat. A második pont, amelyet így fogalmaztunk meg, kedves testvérek, a templomhoz, a gyülekezeti környezethez hozzátartozik a felelősség vállalása, ez pedig a teljes önkéntességben nyilvánul meg. Így hallottuk a Szentírásban, itt ahogyan testvérem olvasta az igét, oda tekintettem az ajtóhoz, a bejárati ajtó mellett jobb helyre elhelyezett egy ládát, lyukat fúrt annak tetejére, pontosan így van. A jobb oldalt van a perse, Pomázi templom a bal oldalt van, ezt is átgondoltam hirtelen. Ott van egy lyukat fúrt láda a templom bejáratában, és a teljes önkéntesség jegyében helyezhetjük el az adományainkat. Nincsen semmifajta címke rajta, nincsen semmifajta feladat rajta, felírás rajta. A teljes önkéntesség jegyében helyezhetjük el a mi adományainkat. És végül, kedves testvérek, arról is essék szó, hogy az elköteleződés és az ehhez társuló felelősség, ez milyen következményekkel kell, hogy járjon. Mert ez nem öncélú, amit itt a Szentírás elmond. Így olvastuk, hogy megbízható emberek lesznek azok, akik a felújítást végzik. Egy furcsa kifejezést hallottunk, hogy nem kellett elszámolni az ácsoknak, nem kellett elszámolni a kőműveseknek az odaadott pénzzel. Miért? Hallottátok? Mert megbízható emberek voltak. Így hadd fordítsam ide a megbízhatóságot, a magyar nyelvünk nagyon szépen elmondja, hogy hiteles emberek voltak. Azok, akik valamit elvégeztek, hiteles emberek voltak. És bizony azt is halljuk ebből a történetből, hogy már ott Jóás király idejében is egy nagy kérdés volt mindez. Mert látjuk, tapasztaljuk, és a saját történeteinkkel igazolhatjuk, amit hallunk. Egy párbeszéd van itt ebben az igében, nem adja vissza a leírás olyan szépen, mert elbeszélő módban olvassuk a Szentírást, közben pedig itt egy dialógus van, méghozzá a főpap és a király között. Azt kérdezi a király, hogy miért nem végeztétek még el a munkát? De mit válaszol a főpap? Azért, mert az előtted lévő királyok hiteltelenek voltak, megbízhatatlanok voltak. Az előtted lévő királyok is azt kérték, hogy adjunk adományt, akár a templom felújítására, de ezt az adományt a saját pogány isteneik tiszteletére használták fel. Azaz megbízhatatlanok voltak. Azaz a mai magyar nyelvünk, meg a régi magyar nyelvünk szépen kimondja, hiteltelen emberek voltak. Elköteleződés, felelősség, megbízhatóság. Tudjuk jól saját személyes életünkből, hogyha ha valaki hiteltelenné válik, azt nem lehet egyik napról a másikra újra felépíteni. Ha valakinek elvész, hogyha egy szociológiai tételt mondok, nagy szociológusok beszéltek erről, elvész a kegyelmi tőkéje, az ő megbízhatósága, akkor onnantól kezdve nem fektetnek be az emberek az ő vállalkozásába, nem az ő termékét választják, hogyha hiteltelenné válik. Vajon a mi reformátusságunk, a mi közösségi életünk, a mi Isten dicsérő munkánk, vajon hiteles élete? Mert e három együtt adhatja meg azt, amit a Szentírás összefoglalóan így mond, hogy Jóás király pedig egész életében az Úrnak tetszően élt. Kedves testvérek, a legszebb pedig mindebben az, hogy az elköteleződés, ebben az esetben a mi fogalmaink szerint most, ahogy választottam, a szövetségkötés, a megtérés, a felelősségvállalás egy valóságos és egy lelki épületnek a megújítására, és a hitelesség, kérdés, ezt tudjátok, hol zajlik? Mind a templomban. A királyválasztás is a templomban történik, a szövetségkötés is a templomban történik, a felújítás is a templomban történik, és a hitelességi kérdés is a templomban történik. És ahol ez nem a templomban történik, ott annak megvannak a következményei. Az előbb azt mondtam, és nem szeretnék ellentmondani önmagamnak, de a Szentírás megjegyzéseit azért szeretném komolyan venni. A Krónikák könyvében azt olvassuk, hogy Jóás király hűsége addig maradt meg, ameddig Jójád a főpap élt. Utána hallgatotta a júdai fejelmák szavára, és elhagyta az urat. Ahol megtörténik a szétválás, a palota és a templom szétválik, ott nincs felvirágzás, nincs Isten dicsérő élet. Ott patthelyzet van, ott olyan helyzet jelenik meg, ahol a magunk választotta út következményeit hordoznunk kell, ahol a vétek súlyával szembe találjuk magunkat. És aki ezen az úton jár, az tudja, hogy ez is igaz. Tegnap Esperes úr a szívünkre helyezte, kedvelt közéleti személyiséggel ellentmondva, Magyarország nem következmények nélküli ország. Mindennek megvan a következménye. Annak is, hogyha valaki nem az Úr útján jár. Ha valaki elhagyja az Urat, annak az a következménye, hogy a bűnsúlya őt fogja terhelni, és nem Jézus Krisztus keresztjét. Mert egy személyben, egyetlen egy személyben összpontosul-e három elköteleződés, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, felelősség, hűséges volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, és hitelesség. Bizony, ő Isten fia volt. És akiben a három összpontosul, ami megváltunk, Jézus Krisztus. Ezért ezen az alkalmon is, amikor a mi gyülekezetünkre tekintettünk, a mi múltunkra, amikor egy ószövetségi igét hallottunk, ezen az alkalmon is fel kell mutatnunk Jézus Krisztust, mert ő benne van meg a három teljesen és tökéletesen. És ezért mi az Isten igéjét szeretve és tisztelve, kezünkben tartva, mint az egykori király, Krisztust keressük, Krisztusban hiszünk, őt követjük, neki ajánljuk életünket, gyülekezetünket. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére. Énekeljük el a 393. dicséretünknek első versszakát.
Yeah.
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük, hogy minden hűtlenségünk ellenére te hű maradsz. És ma is kínálod szövetségedet, ma is adod, Urunk, a te szeretetedet, kegyelmedet. Azért, hogy felelősen élhessük, és felelős emberként szolgáljunk a mi közösségünkben. Kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket hívő, hitelt érdemlő emberekké, akiket megvizsgál és meglát ez a világ. Könyörgünk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, az elesettekért, azokért a testvérekért, akik a mi gyülekezeti közösségünktől távol vannak, akik egykor itt voltak, akik szolgálói voltak a közösségnek, ige hallgatói, és személyes sérelemből, fájdalomból, vagy éppen megkeseredettségből most máshol vannak, vagy nem hallgatják a te szavadat. Imádkozzunk hozzád, Urunk, azokért az időseinkért, akik már nem tudnak itt lenni a te házadban, pedig kívánkoznak, hogy hallják a te szavadat. Imádkozzunk, hogy eljuthassunk hozzájuk, hogy elvigyük a jó hírt, az evangéliumot, hogy ne csak a nehezekkel kelljen találkozniuk, orvosi jelentésekkel, emelkedő árakkal, hanem avval is, hogy a mi közösségünk szeretettel gondol rájuk. És tudjuk, hogy nem csak a szavak szintjén, hanem a valóságban, lélekben itt vannak, mert ezekben a percekben, órákban is ők maguk is imádkoznak. Imádkozunk hozzád, Urunk, kicsinyeinkért és nagyjainkért, gyászolóinkért és emlékezőinkért. Imádkozunk hozzád szolgáló közösségeinkért, szolgáló gyülekezetünkért. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, helyünket elfoglalva. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 17 órakor imaórát lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk, kedden 18 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán, Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaórán lesz Pomázon, 7 órakor a bibliai alapok sorozat folytatódik, csütörtökön 6 órakor imaórán lesz Csobánkán, 7 órakor pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor Pomázon lesz istentiszteletünk. Előtte megtanuljuk a 220. dicséretet. Hirdetem, hogy Pomázon 2013. január 22-e és 26-a között ökumenikus imahét lesz. 22-én a görögkatolikus Caritas házban lesz az alkalmunk. 23-án a református templomban, ahol dr. Mosolygó Péter görögkatolikus lelkész szolgál. 24-én a római katolikus közösségben, 25-én az evangélikus közösség által szervezett alkalom lesz a református templomban, és szombaton 26-án pedig a szerb ortodox közösség által vezetett alkalom lesz a szerb templomban. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy néhány bővített mondatban gyülekezetünk előző éves teljes gazdálkodásáról szóljak. Az elmúlt esztendőben, a 2012. évben összességében 480 ezer forint egyházfenntartói járulék érkezett, persely pénzeink 712.500 forint volt, gyermekperselyünk 13.400 forint volt. Isten dicsőségére érkezett adomány 429.480 forint volt, gyülekezeti házunk felújítására adott adomány pedig 168.000 forint volt, a borítékos áldozati adományok pedig 77.000 forintot tettek ki. Vegyes, előre nem látható bevételünk, ez legtöbbször a bankszámlánknak a kamata bevétele volt, ez 30.833 forint volt. Hogyha a számadatokat nézzük, akkor azt mondom, hogy az egyház fenntartói járulékok befizetésénél a tervezethez képest több, mint egy 20%-kal több adomány érkezett, a perselyes adományok mértéke pedig 4%-kal, összességében 34.000 forinttal volt kevesebb, mint a tervezett. Mindösszesen gyülekezetünk bevétele 1.911.213 forint volt. Kiadásaink közül a gyülekezeti életre összesen 116.211 forintot költöttünk el, ebből 24.000 forintot szeretett vendégségekre, hitoktatásra és gyülekezeti munkára, egyszer 19.001 forintot, egyszer pedig 53.220 forintot költöttünk el. Legátus testvéreinket, a hozzánk érkező ünnepi követeket, teológiai hallgatókat támogatjuk, 10.000 forinttal két legátusunk volt. Igazgatási költségek tekintetében a bankköltségek jelennek meg, ez 7.974 forint volt, a gépjármű közlekedésnek a költségeit a Csobánkői gyülekezet 42.051 forinttal támogatta, újságok előfizetése tekintetében pedig 45.000 forintot adtunk ki. Összesen igazgatásra 95.025 forintot költöttünk. Épületeinknek a fenntartására összességében kétszer, a biztosítás tekintetében majd 13.000 forintot költöttünk el, és a gyülekezeti ház közüzemi költsége pedig 139.367 forint volt. Imaházunk megújult, 1.991.439 forintot költöttünk az imaház felújítására, és egy kicsiny bútort vásároltunk, a többi adományként érkezett a gyermek foglalkoztató szobába, 9.240 forint értékben. Közalapi hozzájárulásunkat, ez egy közös befizetés, amelyet a közös költségeinkre fizetünk az egyházmegyének, 117.410 forint volt. Adományok és segények tekintetében 97.000 forintot költöttünk el, egy persely pénzünket mindig felajánljuk kötelező módon, egy központi cél támogatására ez 23.500 forint volt. Társegyházközségünk, tehát a közös működéseket Csobánka az elmúlt esztendőben 825.000 forinttal támogatta, és előre nem látható kiadás 17.190 forint volt. Így, ahogyan látjátok és halljátok testvérek, az összes kiadásunk 3.456.278 forint volt. És hogy miből tudtuk mindezt megtenni, természetesen az előző éveknek a felhalmozásaival, vagy megtakarításaiból tudtuk megtenni. Így mindösszesen záró pénzkészletünk, nem a készpénzállományunk, hanem a záró pénzkészletünk, az 1.014.884 forint, amelynek a rendünk szerint a zöme bankszámlámon elhelyezve. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül a 229. dicséretünket keressük meg. A 229. dicséretünk első verszakát énekeljük el. mindezek ugyan az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Békesség, Isten velünk, viszontlátásra!